Csodálatos tényleg így együtt dicsérni az Urat itt a természet lágyölén, még ha eső esetleg keresztül is húzta a számításainkat. Hát imában is forduljunk őhozzá, és kérjük a további megerősítését, áldását. Úrunk, köszönjük, hogy a Golgotán értünk, haltál meg, és ugyanakkor az a halál az életet jelentette nekünk, és köszönjük, hogy te élsz és uralkodsz örökön örökké. És így adjuk át újból neked a terepet, kérünk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe szent lelkeddel hatalmasan. Jézus Krisztus. Amen. János evangéliumából szeretnék felolvasni egy jól ismert, valószínűleg sokak által jól ismert történetet, a 38 éve beteg ember története, a Betesda tavánál, a János 5-ből az első 15 verset. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavárása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvened az ágyadat. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Hát gondolatban mi is odalépünk a Betesda medencéhez, és körül vagyunk véve nyomorúságos emberekkel. Egyiknek ez fájt, aznak, a másiknak az volt a nyomorúsága, nem tudom, hogy ti mikor jártatok esetleg egy olyan területen, hogy elszorult a szívetek, talán esetleg egy kórházi osztályon, vagy egy öreg otthonba sétáltatok végig, vagy pedig egy hontalanoknak, vagy csöveseknek, vagy hontalanoknak a menedék helyén, és elszorult a szívetek az ottani sok nyomorúság kapcsán, vagy esetleg valaki külföldet, vagy harmadik világot járt országba tapasztalt ilyet. És hát egy ilyen területen járunk most Jézussal, nyomorúságos emberek a Betesda tavát, medencéjét figyelik, hogy mikor mozdul meg a víz, mert azt tapasztalták meg, hogy oda valaki belép elsőnek, akkor meggyógyul. És egyszer csak Jézus járva kelve az emberek történetét hallgatva, 38 éve itt fekszik ez a nyomorult ember. És ekkor hangzik el egy megdöbbentő kérdés: akarsz-e meggyógyulni? És egy még fájóbb válasz, hogy Uram, nincs emberem. Elgondolkodtam, hogy kérdezhetett Isten ilyet, vagy Jézus ilyet, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát nem evidens, hogy persze, hogy akar. De úgy látom, hogy amikor Isten megszólít, Jézus megszólít, és egy kérdést tesz föl, akkor azt nem azért teszi, mintha ő nem tudná a választ, hanem sokkal inkább valószínűleg azért, mert ő akar szembesíteni engem a válaszsal. És figyeljük csak meg ezt az embert, hogy hogyan reagált erre a kérdésre és erre a válaszra. Először én is úgy álltam hozzá, hogy szegény ember, 38 éve beteg, hát borzasztó, hogy micsoda nyomorúság, és milyen jó lett volna rajta segíteni. De tényleg erről nem tehetett? Jézus kérdése már magába elgondolkoztat, és azt mondom, hogy ha Jézus valakinek egy ilyen kérdést föltett, akkor annak valami oka van, vagy azért, mert talán nem akart meggyógyulni, vagy pedig azt akarta, hogy ez az akarás felébredjen benne. És mi is időnként elcsüggedünk, vagy pedig ránk borul a nagy félhomá és a depresszió, és akkor Isten megkérdez, hogy hát akarsz ebből kilépni? Nem tudom, hogy legutóbb tapasztaltál-e most ilyet valamikor, vagy pedig ettől hála Istennek teljesen mentes vagy, de soha nem lehet tudni, hogy valamikor te is esetleg egy olyan helyzetbe kerülsz, hogy ott vagy a magányodba, és egyszer csak megszólít a Szentlélek valamilyen formában, valamilyen emberi koldusruhába öltöztetve, egy emberi szó azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni. Most ez az ember hogyan válaszolt? Nézzük csak, több ilyen reagálási pont van, ami elgondolkoztat bennünket. Ha téged kérdezett meg volna Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni, talán mi lett volna a legevidensebb válasz az, hogy azt mondod, hogy hát persze, akarok, Uram Jézus, azon álmodozok, hogy ott járjak és keljek, és milyen jó volna zöld mezőkön járni, és a piacra kimenni, és a családomat meglátogatni, csodálatos, persze, hogy akarok. Ehelyett ez az ember azt mondta, hogy nincs emberem. Amiben lehet, hogy volt igazság, de mégis egy kitörő válasz. Ez nem egy egyenes válasz. Itt a bajt másra kenem, hogy itt nem velem van a probléma, itt máson van a probléma, mert ők nem segítenek rajta. És hogyha neked mondja azt Isten, hogy ide figyelj, akarsz-e meggyógyulni, akkor te első válaszod a mások hibáztatása? Isten azt akarja, hogy ne másokat hibáztassál, hanem először nézzél rá, aztán magadba, és egyenesen mondd meg, hogy mit szeretnél. Nézzük tovább, hogy mi történt. Jézus azt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És csodálatos módon Isten teremtő ereje újból megnyilvánult, és az ember fölvette a matracát, elkezdett járni. De ugyanakkor szombat volt, tehát az ottani hetedik nap, a nyugalom napja, és a farizeusok annyira komolyan vették a törvényt, hogy még a kis munka is a törvény megszegésének számított, tehát hogyha valaki az ágyát vitte, vagy a matracát vitte, már az is munka volt, és a törvény megszegése, és ez már egy gonosz méteinek az elkezdése volt az ő szemükben, tehát nagyon szigorúan rászóltak minden ilyen apró kezdeményezésre is. Na most rászóltak erre az emberre is, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Na most, idáig elolvastuk a történetet, és eddig még sehol nem olvastunk olyat, hogy ez az ember felugrott, ugrándozott, örvendezve dicsért az Istent, holott több helyen a Szentírásban olvasunk emberekről, akiket is Jézus meggyógyított, vagy az apostolok meggyógyítottak, és azok vagy azt olvassuk róluk, hogy felkelt és szolgálta az Istent, vagy pedig felkelt és elálmélkodott az egész sokaság és dicsőítette Istent, vagy felkelt és ugrándozott, örömében járkelt, vagy azt mondta, hogy Uram, hadd kövesselek. Ennél az embernél semmi ilyet nem tapasztalunk, ez fogta magát és szépen elment mindenféle ováció és nagy Isten magasztalás nélkül. Pedig ha egy ilyen nagy dolog megtörténik az életében, hát akkor mégiscsak illet volna, hogy valami kitörő hálának ott lenni. És lehet, hogy ez egy olyan ember volt, akiben hiányzott az egyenesség, hiányzott a hálára való készség, és ezért aztán jogos volt Jézus kérdése, hogy ide figyelj, ilyen állapotban vagy, akkor akarsz-e meggyógyulni? Ez akarás kérdése is, és nem tudom, te mennyire vagy hálaadó természetű ember, de vannak olyan emberek, akik mindig csak a rosszat sorolgatják egymás után, és a jó felsorolására és a jók észrevevésre és a jó ünneplésére képtelenek. Márpedig Isten Szent Lelke azt akarja, hogy te legyél egy hálaadással teli ember, és tud észrevezni azokat az ajándékokat, azokat a jó dolgokat, amely, azokat a csodákat, kis és nagy csodákat, amelyeket Isten neked adott, és tudjál efelett örvendezni, ha kell igazán ünnepelni, és másokat is ebbe bevonni. Hát az embernél ez hiányzott, ellenben amikor a szemellenzős törvénytudók és törvénybetartók, akiknél a törvény feje volt minden szeretetnél, rászóltak, hogy ide figyelj, nem szabad venni az ágyadat, akkor erre mi volt az válasza? Most megint csináljunk itt, mintha nem tudtuk volna, mert nem olvastuk volna a Szentírást, ha történetesen téged megelevenít Jézus, és járhatsz, kellhetsz, 38 év után fölveszed a matracodat, és jársz két lábon, és rád szólnak, hogy szombat van, ma ne vigyed az ágyadat, hát mi lett volna a válaszod? Hát finomabb esetben valami olyasmi, hogy hát ne hülyéskedjetek, hát 38 évig ott nyomtam a földet, most végre föl meggyógyít valaki. Nekem eszembe se jutott, hogy milyen nap van, és szerintem ez ilyenkor abszolút, de nem is számít. És ez az ember ehelyett azt mondja, megint nem én vagyok a hibás, bocsánat, az az ember, aki meggyógyított, ő a felelős. Tehát pontosan itt így van megírva, ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Hát milyen válasz ez ezután? És utána elvegyült a sokaságba, tömegbe, Jézus különösebben nem magyarázta el neki, hogy ő kicsoda, de egyszer megint valahogy úgy egymás közé kerültek, és figyelj csak meg, hogy mit mondott neki Jézus. Azt mondja, újból találkozott, megkérdezték ezt az embert, hogy ki az az ember, aki meggyógyított, azt mondja, nem tudta. Mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, tehát egy újbóli találkozás volt, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Hát ez is elgondolkoztat, ha Jézus azt mondja valakinek, hogy többé ne vétkezz, akkor ebben benne van az is, hogy ennek az embernek valami volt korábban a számláján, a múltján, a lelkén, és Jézus azt mondja, ide figyelj, oda ne térj vissza, hogy rosszabbul ne legyen sors, rosszabb ne történjék veled. Sokszor mi is megtapasztalunk nagy felemeléseket az Úrtól, kiemeléseket, és akkor mi valahogy elfordulunk tőle. És az Isten azért figyelmeztet, hogy ide figyelj, oda többé ne menj vissza, azt ne csináld még egyszer. Lukács evangéliumában van leírva egy hasonlat, hogy amikor az emberből kimegy a gonosz lélek, amikor Isten egy nagy takarítást végez bennünk, és utána üresen marad a ház, akkor a gonosz lélek visszatér, és látja, hogy milyen szép és minden ideális, akkor heted magával tér vissza, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz a korábbinál. Hát képzeljünk el itt valahol a völgyekbe egy romba dőlt a kis vityillót, és arra jövő, tudom én, akárkik narkósok vagy drogosok nézik, hogy hát esetleg itt lehetne valami kis tanyát felütni, de hát ez olyan rossz, tele van csótánnyal, patkányok, stb., ide ne menjünk. Vagy ha egyszer már kikergették őket onnan. De egyszer megint arra járnak, és látják, hogy ki van takarítva minden csodálatosan, senki nem őrzi, hát visszamennek. Tehát ez egy hasonlat arra, hogy a gonosz dimenziójában is van ilyesmi, és Jézus figyelmeztette ezt az embert. Ugyanakkor nézzünk újból magunkra és magunkba, hogy amikor Isten kiemel bennünket, akkor igenis szedjük össze magunkat, és ne menjünk, ne akarjunk oda visszamenni, és ezzel egy orvosság van, hogy kérjük az Isten Szent Lelkének a jelenlétét és állandó őrzését a mi életünkben. És ezek után ez az ember, ez teszi az egészre rá a szégyenletes koronát, Jézus így figyelmeztette, akkor nem magába szállt és hazament, és elmesélte a rokonainak, hogy azért milyen nagy dolgot tett vele Jézus, hanem megtudta, hogy most ez Jézus az, elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Hát ez nem bizonyságtétel volt, ne arra úgyatok szerintem, hogy azok az emberek, akik már eleve negatívan álltak hozzá, hogy ki lehetett az, aki szombati napi megtörésre bátorította ezt az embert, akikből sugárzott ez a lelkület, azoknak ez nem bizonyságtétel volt, hanem ez beárulás és elárulás volt. Na, ezek után szerintem még inkább érthető az a kérdés, hogy Jézus megkérdezte az embert a kezdet-kezdetén, akarsz-e meggyógyulni? És ennek az egész párbeszédnek és az utána levő dolgoknak az egyik nagy tanúsága az, hogy gyógyulni akarni kell. És lehet, hogy így ránézésre teljesen egészségesek vagyunk, de ugyanakkor mi a bűn rontása alatt élünk, tehát egy olyan világban, ahol a bűn mindenhol, és a gonosz mindenhol próbálkozik, és sebez, és elgáncsol, és ez alól nincsen senki se kivétel. Tehát ugyanakkor ebben a helyzetünkben Isten azt mondja, ide figyelj, ha te ebből gyógyulni akarsz, akkor először is akarni kell. Egyenességgel, hálaadással, és a gonosz kikerülésével, és azzal, hogy Krisztust hívjál állandóan a te életed urának, megtartójának és védőjének. Na most ebből az akarásból következik a másik nagy tanulság, hogy ugyanakkor ennek az embernek mégiscsak igaza volt, amikor azt mondta, hogy nincs emberem. Mert valóban nem volt ember, mert a gyógyuláshoz ember kell. Tehát bennünket Isten így teremtett, hogy töredékesek vagyunk, de ugyanakkor gyógyíthatóak vagyunk, és Krisztus meggyógyít bennünket. Ő annyira szeret bennünket, hogy az életét adta a kereszten, és hogy ne akarna bennünket is kihúzni a csávából. És ő neki vannak áldott eszközei, indít embereket arra, hogy valakit kihúzzon, felemeljen, megelevenítsen. És ha te is szeretnél meggyógyulni esetleg a mostani problémádból, az időnként rátörő problémádból, vagy elraktározod, mint egy jó tanácsot, hogy majd később, amikor padlón érzed magad, vagy pedig a békafenek alatt, ember kell hozzá. És ez ott kezdődik, hogy akarjad a gyógyulás is, akarjál kilépni. És hív segítségül Istent, és hív segítségül embereket, nyiss az emberek felé. Nem tudom, hogy te mennyire vagy ilyen magányos farkas az életben, talán inkább a fiúkat vagy a férfiakat fenyegeti ez a veszély, de Isten nem magányos farkasokat akar látni az ő nyájában, hanem összetartó barátokat. És az is lehet, hogy esetleg talán vannak barátai, de azok közül túl sok a felszínesség. Törekedni kell a mélységre is. És nálamnál okosabb emberek tanítottak arra, hogy jó, az emberi kapcsolataink kiterjedtek, és sokfélék, egészségesek. Tehát, ahogy Jézus megfigyeljük, őt is körülvették tanítványok, körülvette magát tanítványokkal, és a tanítványok között is volt három, aki különösképpen kiemelt tanítvány volt, akikkel a legbensőségesebb dolgokat megosztotta és felvitte őket a megdicsőlés hegyére, vagy bevitte őket, amikor feltámasztott egy 12 éves kislányt, vagy amikor a Gecsemáni kertben térden állva gyötrődött és imádkozott az atyához, akkor Pétert, Jakabot és János hívta magával. Aztán voltak olyanok, akik szolgáltak Jézusnak. Jézus szolgáló asszonyok is ott voltak körülötte, hiszen Jézus teljesen emberré lett, és ilyeneket nem ír a Biblia, de hát kellett neki enni, kell a ruháját ki kellett mosni, és nem biztos, hogy minden egyes főzés és minden egyes mosást, meg minden egyes bevásárlás saját maga végzett. Vagy csak a tanítványai. Tehát voltak olyan emberek, akik szolgálták. Jézus engedte, hogy neki szolgáljanak. És igaz, hogy megmosta egyszer a tanítványok lábát, de azt is engedte, hogy neki szolgáljanak. És van olyan ember, aki képtelen elfogadni, hogy mások szolgálnak neki. Hogy mások szeretik és adnak neki. Nem tudom rád, ez mennyire igaz, de Isten azt akarja, hogy ide figyelj, nem kell magadat olyan keményen tartani, az Isten szeret téged, és hidd el, hogy vannak emberek, akiket én azért rendelek, hogy neked szolgáljanak, és téged segítsenek, és téged erősítsenek. Aztán Jézus között körül voltak olyanok, akik az ő szolgálatára vártak esdeklő módon. És ez, hogy a gyógyulás az ember kell, ez két oldalú, mert másnak is kell lesz te. Tehát legyél te valakinek az embere. Ugyanakkor a Szentírás azt írja, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Én is már többször tapasztaltam ezt, hogy valakivel elkezdek beszélgetni, vagy valakin elkezdek segíteni, már utána az én saját problémámat is egész más fénybe és elhalványítva látom. Tehát szükséges a gyógyuláshoz a sokféle ember. Láthatjuk ezt a Jézus életében, hogy sokféle ember vette körül. Láthatjuk az Ószövetségben is, hogy milyen fontos volt a közösség, és milyen jó volt, hogy Dávidnak volt egy Nátán prófétája, aki odament, és azt mondta keményen a paráznasága és a házasságtörése után azt mondta, hogy ide figyelj, te vagy az az ember, aki így csináltalak, akivel most szembesítettelek. Hát kell, hogy legyen egy olyan ember is, aki szembesít minket a hibáinkkal. Tegnap nem említettem, csak legalábbis nagyon röviden, hogy Amerikában is jártam, legutóbb 3 évig a doktori tanulmányok kapcsán, és ott volt rám nagy hatással egy mozgalom, egy megújulási mozgalom, ígéret megtartóknak hívják az ide tartozókat. A férfiak között egy nagy megújulási mozgalom söpört végig egész Amerikában, Promise Keepers a neve, és 97-ben rendeztek egy szabadtéri istentiszteletet, de addigra ez a mozgalom már annyira elterjedt, és olyan nagy néptömegeket mozgatott meg, hogy a Washington DC-be az országház előtt, a kapitólum előtt 1 millió férfi jött össze, és tartott szabadtéri istentiszteletet. Fantasztikus és felemelő élmény volt. És egy másik ilyen stadion evangelizációikon, vagy konferenciájukon hangzott el szintén az egyik sarkalatos pontjuk az, hogy szükséges, hogy legyen nekünk egy olyan kis csoportunk, vagy legalábbis egy-két olyan ember, akinek megadjuk azt a jogot, hogy kényes kérdéseket is feltegyen nekünk. Tehát feltegyen nekünk olyan kérdéseket, ide figyelj, hogy állsz a házassági hűségedben? Vagy hogy állsz a tiszta pénzkezelésedben? Te neked van-e olyan embered, akit te felruháztál azzal a joggal, hogy nyugodtan a szemedben merjen nézni, és azt mondja, hogy ide figyelj, neked van egy ilyen gyenge pontod, most hogy állsz vele? Vagy ki az ember, akinek elmondod, hogy ide figyelj, velem ez történt, nagyon szégyellem, de most kérlek szépen téged, hogy engem minden évben kérdezzél meg, és megmondom neked ezt a jogot, még hogyha először fel is megy a pumpám, hogy erre kérdezzél rá. Hát Jézusnak ilyenre nem volt szüksége, de nagyon jó volt, hogy Dávidhoz oda ment Nátán. De az a kérdés, hogy te ilyet elfogadsz-e. Tehát arra van szükségünk, a gyógyuláshoz ember kell, és arra van szükségünk, hogy sokféle ember vegyen bennünket körül, és erre te is törekedjél, hogy legyenek meghitt barátaid, legyen olyan, akit feljogosítasz arra, hogy esetleg számon kérjen tőled dolgokat, legyenek olyanok, akiktől elfogad szolgálatot, legyenek olyanok, akik a te szolgálatodra várnak, és az is fontos, hogy más ember ne tudja azt mondani, hogy nincs emberem azért, mert te nem léptél oda, hanem te legyél másnak az embere. Tehát törekedj arra, hogy sokféle és változatos emberi kapcsolatod legyen, ugyanakkor ebben bölcsesség is kell, mert nem szabad túl keverni a dolgokat, tehát ha valakivel mondjuk egy munkakapcsolatban vagy, egy hivatalos munkakapcsolatban, akkor nem biztos, hogy jó az, hogyha őt teszed a bensőségességi kapcsolati emberré is, mert sokszor az a kettő üti egymást. Tehát valakivel jó munkakapcsolatban vagyok, és szövetséges vagyok, de egy másik hely az, ahol igazából kiöntöm a lelkemet, és ahol bátorítást kérek. Na hát így biztat bennünket ma Isten igéje, hogy akarj meggyógyulni, és ugyanakkor vedd komolyan, hogy a gyógyuláshoz ember is kell. És azt ígértem, hogy egy ilyen bibliai sztereó dolgot mondok nektek, tehát a mai délelőtt egy kicsit az emberi kapcsolatokról és a kifele való tekintésről szerettem volna beszélni. Eddig a lelki formálódás belső oldalát érintettem, és most szeretnék egy másik oldalra térni, a kívülről jövő értékrendek konfrontációját. A kettő között hadd énekeljünk egyet.